Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, robogunk tovább a hétvégi menetrendben. A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, most egy kis kultúra, aztán egy kis strand, körkép. Rögtön jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Átadták a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi díjait. Az akadémia nagy díját Schrammel Imre keramikus szobrászművész kapta kiemelkedő jelentőségű művészeti munkájáért. Épületkerámiáktól a korai hollóházi tárgyakig számos alkotást készített a 90 éves művész. Állatszobrok, csendéletek, fegyverrel átlőtt, roncsolt szabályos plasztikák szintén kezemunkái. A nemzetművészeként is kitüntetett alkotó elmondása szerint a művészet nem más, mint a lélek kifejezése. Aki a szaktudást elsajátította, számára ez a legfőbb feladat. Az Iparművészeti Főiskola egykori rektora jó tanácsokkal is ellátta a következő keramikus és szobrász generációt. Schrammel Imrével Somodi Evelin készített interjút.
Először is szeretnék gratulálni a nagy díjhoz, a Magyar Művészeti Akadémia nagy díjához. Az első kérdésem az lenne, hogy életműve során mit tekintett a legnagyobb inspirációnak? Mi az, amiből a legtöbbet tudta meríteni az alkotáshoz?
Természetet. Tehát mondjuk én egy olyan keramikus vagyok, aki arra volt kíváncsi, hogy az agyag maga, ha én nem nyúlnék hozzá, akkor mit csinálna? Megpróbáltam megfigyelni, és akkor azt átépíteni, mondjuk élvezhető formába. Tulajdonképpen ennyi az összes. Nem tartom nagy jelentőségűnek, amit csináltam. Sok mindent próbáltam ki, amit legfontosabbnak tartottam az egész életemben, a kísérletezés. Tehát ha megtudtam, hogy ez ilyen vagy olyan, akkor annak a tanulságát tulajdonképpen megpróbáltam beépíteni, és mások számára érthetővé tenni azon keresztül, amit én csináltam.
Amikor ezeket a műveket létrehozta, hogy mondta, hogy a természet jelentette az inspirációt, mi az, amit leginkább a feladatának érzett ezekkel a művekkel? Mi volt a küldetése a művészetének? Lehet-e egy ilyen pontot meghatározni?
Ez, hogy küldetés, ez nekem kicsit túl magas. Ez úgy képzelje el, hogy egy kíváncsi ember neki áll kutatni, és megpróbálja azt, amit kikutatott, láthatóvá tenni. Ennyi az összes tulajdonképpen.
Rengeteg kiállítása volt az évek során. Van-e kedvenc tárlata, alkotása a sajátjai közül, amikre különösen büszke esetleg?
Nehéz kérdés. Mindegyik kiállításomat tulajdonképpen addig szerettem, amíg nyitva van, aztán utána igyekszik az ember elfelejteni, és egy következőre fölkészülni. Ennyi. A munkáim közül, ha valamit ki kell emelnem, akkor ez a Váci Művelődési Háznak a színházi foajéjában lévő rölif, ami egy 20 méterszer, majdnem 3 méteres kerámia, ami tulajdonképpen az akkori tudásom szerint összefoglaltam a természetről elképzelt gondolataimat, és akkor így ment ez tovább. Mondjuk, ami számomra a legpontosabban sikerült megfogalmaznom az épületkerámiába, az a Hegyeshalmi határátkelőnek a reliefje, amit most viszont nem látható, mert eltűnt a határállomás is.
Az ilyen épületkerámia alkotások elkészítése mennyi időt vesz igénybe? Ez mitől függ az elkészítésének az ideje?
Hát ez egy nehéz kérdés, mert mondjuk, hogy ha egy 20 méterszer 3 méteres falat agyagból meg kell gyúrni, ki kell égetni, nem tudom mi, sokáig tart, talán egy fél évig.
Volt segítsége, vagy hogy kell elképzelni a munkafolyamatokat?
Igen, segítségem volt a kollégám, mert most már nem emlékszem rá, hogy hány mázsa agyagot gyúrtunk meg, azt egyedül nem tudtam volna.
Most az épületkerámiát említettük, de hollóházi tárgyakat is alkotott. Voltak ilyen roncsolt tárgyak, mint egy ilyen katonai szimbólumként is, ha úgy tetszik, lehet értelmezni. Ön szerint melyik művei lehettek a legnagyobb hatással a művészet iránt érdeklődők számára?
Az egyikből következik mindig a másik. Igazából azok a kisebb méretű dolgok, amelyek 30-60 centi között vannak, tehát tulajdonképpen egy lakásba elhelyezhetők, azok mindig a tanulmányok voltak egy épületkerámiához. Volt olyan, amelyik a tanulmányok hosszú sorát megcsináltam, csak nem tudtam felhasználni úgy, ahogy akartam, mert a technológia az gátat szabott ennek. Ez a pécsi színházi munkám.
A technológiai határokat gyakran érezte problémának az alkotás során? Van, ami esetleg mai technikával már másképp készülne? Lát esetleg ilyet?
Nem hiszem, hogy ilyen értelemben ezt meg tudnám válaszolni. Tudnék, a technológia ugyan fejlődik meg minden, de ha én a természetet követem, akkor az abból leszűrhető dolgoknak a technológiáját nekem a természetből kell megtanulnom. És az pedig hát eléggé ősi dolog, hogy a földfelület hogy alakult ki, stb. Én megpróbáltam megismételni néha egy ilyen, mint mondjuk a Pompei figuráimat, ahol hát megláttam Pompeibe valamikor nagyon régen ezeket a öntvényeket, amit gondolom ismer. Én előtte sose láttam olyat. Nem tanították, nem volt közismert itt Magyarország, 62-ről van szó. És lementem Pompeibe egy ilyen pinceszerű nyiláson. Én tulajdonképpen azt akartam, hogy kicsit hűvösebb legyen, mert körülbelül ilyen meleg volt akkor Pompeibe, mint most itt. És akkor megláttam ezeket. Először fogalmam nem volt, hogy ez hogy, mint, stb. Aztán később természetesen utána néztem természetesen, és ez egy rendkívüli tanulság volt számomra, tudnék, a természet csinálta. És az pont a természet eltalálta azt a pillanatot, ami az élet és halál között van. Na most a művészetben az egyik legfontosabb, hogy az ember fél a haláltól, és ezért különböző dolgokat csinál, mint egy annak elhárítására. Ezt itt tanultam meg, és aztán ebből nagyon sok minden következett.
A jövő generációit volt alkalma tanítani. Mi az, amit ön úgy gondol, hogy leginkább fontos a mostani alkotóknak, akár kezdő alkotóknak, kerámia művészet, szobrász művészet megfogadni, mint jó tanács?
Egyet tudtam jó tanácsként adni, hogy próbáljanak meg a saját világukból építkezni, mert hogy kinek mi van a lelkében, és mit akar tulajdonképpen megcsinálni, azt egy tanár nem tudhatja. Én, mint tanár, csak a technológiát és a technikát tudtam megtanítani, és millió példát próbáltam mutatni olyan régi, nagy klasszikus művekből, ami szerintem, ami nélkül ezt a tevékenységet nem lehet csinálni. Ugye olyan zongorista, aki nem tud zongorázni, ez nem igazán jó, de az irodalmár is fene tudja hány évig tanulja azt, hogy a szép magyar nyelven valamit hogy lehet rendesen kifejezni és leírni. Ez ugyanez vonatkozik arra is, amit én csináltam, csak legfeljebb nem ennyire közismert.
Srammel Imre keramikus szobrászművésszel Somodi Evelin beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Drágul a strandolás. A strandbelépő átlagosan 4%-kal, a lángos pedig 10-25%-kal kerül többe idén a Balatonnál, mint tavaly. A balatontip.hu szerkesztője azt mondta, az egy évvel ezelőtti szinthez képest a lángos drágult legnagyobb mértékben, viszont egy-két extrém kivételtől eltekintve maximum 1500 forintért kaphatunk belőle feltét nélküli verziót. Györfi Árpád szerint a balatoni büféárak nem nagyon térnek el az országos átlagtól, Lakatos László interjúja.
Mekkora különbségek vannak tisztaságban, infrastruktúrális ellátottságban a strandok között a Balaton körül? Mert ugye általában a fizető strandokon arra hivatkoznak állandóan, hogy hát fenn kell tartani az infrastruktúrát, de ehhez képest láttam egy-két fotót, szabad strandokról is elképesztően jól néznek ki.
Én úgy látom, hogy ebben nem nagyon van különbség a szabad strandok és a fizető strandok között. Vannak persze kivételek, tehát az egyértelmű, hogy van egy-kettő olyan strand, amire nem túl sok figyelmet fordítanak, talán pénz se annyit, de a legtöbb szabadstrandnak a minőség az ugyanolyan, mint a fizető strandoké. Legfeljebb a szolgáltatásuk nem annyira sűrűen vannak elrendezve. Tehát most gondolok arra, hogy az aranyparti szabadstrand 4200 méter hosszú. Ezt azt hiszem, hogy elképzelni is nehéz, hogy milyen hosszú, hát végigjárni is egy órába telik. gyakorlatilag végig folyamatosan 30 méter szélességben ugye egy szépen nyílt pázsit van, 5-600 méterenként van egy mosdóblokk zuhanyzóval, több helyen vannak öltözőkabinok, értékmegőrzők, és a becsatlakozó utcák végein pedig ott vannak a büfék. Ez is olyan 3-400 méter távolságban egymástól. Tehát ezért mondom, hogy ez egy kicsit ritkábban van, mint mondjuk egy nagy strandon, ahol viszont 300 méter hosszan egyfolytában büfék vannak. De a Balaton mindegyiknél a partfelő oldalon várja a fürdőzőket. Tehát ilyen szempontból azt hiszem, hogy majdnem mindegy.
És a déli part, mintha sokkal jobban lenne eleresztve szabadstrandilag, és látványban is azért ezek a szabadstrandok verik az északi partiakat, bár az északi parton fizető strandból vannak nagyon szépek. Ott az önkormányzatoknak más az üzletpolitikájuk, hogy így mondjam, vagy pedig másként alakult ki történelmileg, hogy ott ennyi szabadstrand van, például Siófokon is 5, azt hiszem.
Történelmileg alakult ki másképp. Tehát az egyértelműen látszik, hogy maga a Balaton alakította ki a szemléletet. Az északi part az egy gyorsabban mélyülő, de ami talán pontosabb, hogy nádasokkal jobban elzárt terület. Ugye ott a szél úgy hirtelen befúj a part fölött, és nagyon a partot nem bántja. Ezért kialakult egy viszonylag zárt part, ahol kevesebb volt az a kijárási lehetőség, ahol vízre lehetett menni, és hát ezt elkezdték jobban fejleszteni, meg elkezdtek egy idő után pénzt kérni érte. Északi parton is azért nagyon sok volt a szabad strand, tehát én tudom, hogy mondjuk a Kisfaludira hajdanában még ingyenesen mentem be, vagy akár a Fisztai strandokra. Almádéba is talán csak a Leselényire kellett fizetni a 70-es években, tehát itt is ugye azért lassan alakult ki. A déli parton viszont eleve a 60-as, 70-es évek elejé nagy partfeltöltések, amikor elvettek a Balatontól széles területeket. A már említett aranypart az ugye úgy készült, hogy egy ilyen 150-180 méter széles részt feltöltöttek a vízből. Az előtte ilyen csombékos, öblös, kisnádas ez az volt, változó területtel a vízszintől függően, és akkor azt szépen feltöltötték, megcsinálták a partvédőművet, és azt mondták, hogy 30 méteres sáv az marad a sétány, marad az ingyenes strand, és akkor mellette, mögötte lévő sávba pedig építettek szakszervezeti üdülőt, vállalati üdülőt, tehát mind ilyen közcélokat szolgáló helyeket. Hát ez volt a szocializmus. És akkor utána oda jártak az emberek. És így maradtak meg ezek a szabadstrandok, és hát más településeken, ahol esetleg nem volt ekkora nagy feltöltési hullám, ott is inkább megmaradtak ezek a szabadstrand részek. Az emberek talán jobban hozzászoktak ahhoz, hogy ez egy szabad partszakasz, és ide le lehet járni. És annyira nem volt fontos elzárni előlük, meg volt másik.
Nagyon fontos kérdés a Balaton körül. Azt gondolom, hogyha itt a heklángos sör vonalon mozgunk, mert általában a magyarnak ezek elengedhetetlenek a kényelmes nyaraláshoz, vagy a boldog nyaraláshoz, hogy itt az árakban mennyire tükröződik az, hogy tulajdonképpen a belépőt meg lehet takarítani, következésképpen esetleg többet kérnek el ezekért a termékekért.
Én próbáltam ezt nem most még korábban hasonlítgatni, hogy van, de alapvetően nem lehet megállapítani az egyértelmű eltérést, hogy azért, mert oda ingyen lehet bemenni, illetve még az is fölmerülhet, hogy többet kell esetleg fizetni egy büfé tulajdonosának a terület bérléséért, mint egy fizető strandon, tehát még ez is fölmerülhetne, de nem igen lehet ezt megállapítani. Tehát mivel, hogy annyira eltérőek azért a strandok egymástól is, ezért én nem látok ilyen különbséget. Tavaly próbáltam azt kiszámolni, hogy mondjuk egy ilyen jellemző strandmenü, amiben benne van mondjuk egy lángos, egy korsósör, egy üdítő, egy kávé és egy palacsinta, ugyanak mekkora az ára a szabad strandokon. És hát 4200 forint jött ki átlagosan, 2850 forint volt a legolcsóbb, amit találtam, és hát 4480 a legdrágább. Tehát ilyen különbségeket találtam, de itt is azért ebben benne van az, hogy vannak drágább övezetek, ami a népszerűségtől, a megközelíthetőségtől, tehát egy siófoki ezüstpartot találtam például én a legdrágábbnak, ami egyáltalán nem azt jelenti, hogy az a legjobb. Tehát még az aranypartnál is drágább árakat találtam. Az idén, mint az árkozna fel egyébként az aranypart az ezüstparthoz, de nem lehet így meghatározni. Ez valahogy ilyen divat, és akkor ahhoz alkalmazkodnak a büfések, hogy lehet még emelni egy kicsit.
Na most ezek ugye tavalyi felmérések, árak, és mondjuk a szezon még nem igazán lódult be, de már szaporodnak az olyan híradások, hogy 3000 forint meg 4000 forintos lángos a Balatonnál. Ön mit tapasztal a helyszínen? Mennyire igazak ezek az elrémisztő áremelkedések?
Tavaly ugye szezon elején jártam végig a szabad strandokat. Az idén még nem mentem úgy körbe strandokat nézve, csak körbe bicikliztem, és közben azért néhány strandon megálltam. Na most egy talán igazán azt mondanám, hogy mérvadó hely, amelyik nem tartozik a legeslegolcsóbbak közé. Itt a sima lángos ár 1200 volt, hát az idén elszörnyűködtem, hogy 1500 forintért kapni egy sima lángost, de azt gondolom, hogy ez valahol a csúcs körül van. Tavaly is volt már az ezüstparton ennyiért egy helyen, 1490-ért, de azt hiszem, hogy ennél már jobban azért nem emelik, mert látják azt a vendéglátósok, hogy kezd elfogyni annak a rétegnek a pénze, amelyik lángost vesz. Tehát itt azért tudni kell, hogy a lángos ugye az a étel, amit a legegyszerűbben megveszik az ember, ami a legolcsóbb, legalábbis eddig ez volt. És valamiért ráálltak ennek az emelésére. Én nem látom azt, hogy a lángos alapanyaga annyival drágább lett, mert a többi dolognál azért ekkora emeléseket nem látok. Én azt gondolom, hogy le kell szokni a lángosról, meg kell szokni azt, hogy a Balatonnál más is van. Egyébként is nem is egy egészséges étel igazán.
Idén a nem szabad elérésű strandok mennyire drágultak, tehát mondjuk strandbelépő téren mennyire drágább a Balaton?
Egy ilyen 4%-os emelkedést látok. Legtöbb helyen nem volt emelkedés, illetve hát a felénél köbben nem volt emelkedés. Vannak olyan a helyek, ahol akár 40-50% emelés is van, hogyha az ember hétvégén megy oda. Tehát például a Balatongyörök, Jenesdiás, Onyarcvashegy részen ott mondjuk bevezették azt, hogy hétvégén drágábban lehet jegyet venni. Bizonyára tudják, hogy miért csinálták, de legtöbb helyen azért nem. Most a legdrágábbak azok olyan 2000-2500 forint között vannak, ugye hát ez a Füredi Eszterházi, a Siófoki Nagy Strand és hát a Csopaki Községi Strand. Van ugyanakkor még mindig olyan, amelyik 1000 forint alatt van a Fonyódi Panorámos Strand 950 forintért. Ez ugye a város központjában, a vasútállomással általában, főleg gyerekek, családoknak ajánlom, homokos öblökkel, egy nagyon jó vízi játszótérrel már a parton, mert van benne egy vízi élménypark is, azért külön kell fizetni. Tehát ilyen széles a sáv, jellemzően olyan 1500 forint körül kell egy napra fizetni. Tehát egy drága lángos árat kell egy felnőttnek kifizetni. A gyerekjegy az olyan 60%-a körül szokott alakulni a felnőtt jegynek. Ez az egyik része, a másik hát valóban a fogyasztás. Ugye tavaly azt mondom én olyan 4000 forint körülbelül egy ilyen csomag, ami persze még kevés egy családnak, tehát azt gondolom, hogy egy kicsit többet kell fizetni, mint ha az ember valami nagyon-nagyon olcsó helyre elmegy, tehát mondjuk egy piacon eszik ugyanilyen gyors ételeket. De semmiképp nem mondanám azt, hogy a Balaton olyan rendkívüli drága az ország más részeihez képest.
Györfi Árpáddal, a balatontipp.hu szerkesztőjével Lakatos László beszélgetett. Szusszanunk egyet, meghallgatjuk a híreket, aztán az utolsó órában már az egészségünkkel foglalkozunk, picit ne menjenek sehova, azonnal jövünk.